Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Ismét itt a hétvégi menetrend a Trend FM-en, én pedig Péli Nagy Kata vagyok. Fél tíz után pár perccel már minden bizonnyal sokan túl vannak a hétvégi nagybevásárláson, sőt már a főzéshez, sütéshez is nekifogtak, de hát lehet valaki, aki úgy dönt, hogy inkább vendéglőben étkezne ma, sőt, méghozzá a legjobbat szeretné kiválasztani. Idehaza van már számos Michelin csillagos étterem. Na de, hogy jött létre a Michelin Guide étterem kalauz, és vajon mik az értékelés szempontjai? Nos, ezt foglalja össze a következő percekben Buza Sándor.
A Michelin Guide a legismertebb és a legelismertebb étterem kalauz a világon. Világszerte fine dining éttermek konyhafőnökei és tulajdonosai áhítoznak a kalauz által odaítélt értékelésekre, vagy egyáltalán csak arra, hogy bekerüljenek a piros könyv lapjaira. Széleskörű befolyása, ismertsége ellenére azonban az útmutatót még mindig titokzatosság övezi, és a kérdés, hogy hogyan lehet Michelin csillagot kapni, még mindig gyakran felmerül. Ráadásul az egyre népszerűbb kiadvány díjkategóriái körül is számos félreértés, pontatlanság figyelhető meg. A Magyarország egész területét bemutató Michelin kalauz tavalyi megjelenése után itt az idő, hogy a sokak által emlegetett, de gyakran pontatlanul használt kifejezések és kategóriák eredetét bemutassuk, és azok fogalmait tisztázzuk. Kezdi a nagyszerű kisokost Király Márton, a Dining Guide újságírója. Az útikönyvet eredetileg 1900-ban indította útjára Franciaországban a Michelin gumiabroncsgyártó vállalat, hogy az autósokat több utazásra ösztönözze, de a csillagokkal csak 1926 óta értékelik az egyes éttermeket. Az egyes útikönyvek helyszín szerint vannak elkülönítve, de világhírneve ellenére a Michelin nem minden régiót és nem minden országot fed le. Még. 2022-ig kellett várni például az első olyan magyar kalauzra, ami nem csak a budapesti, hanem az ország többi részén található éttermeket is bemutatta. Az első kalauz megjelenése után több mint 100 évvel később a Michelin még mindig hasonló módszereket alkalmaz az éttermi értékelésekre, mint induláskor. Az áhított csillagok odaítéléséhez a Michelin kalauz ellenőrei ezreit alkalmazza, akik a világot járva megkóstolják a kiválasztott éttermek ételeit. A magasan képzett ellenőrök évente több száz éttermet látogatnak meg, hogy a legjobbak közül is a legjobbakat tüntessék ki. A Michelin ellenőrök mindig névtelenül érkeznek, inkognitóban kóstolnak, hogy az étkezések során ne részesüljenek semmilyen kivételezett bánásmódban. Az ellenőrök ugyanúgy foglalnak, étkeznek és fizetnek az étkezésükért, mint az átlagos vendégek. Ha az ő tapasztalataik eltérnek bárki másétól, az aláásna az étterem kalauz hitelességét. Az ellenőrök anonimitását olyannyira komolyra veszik, hogy a Michelin azt tanácsolja nekik, hogy még a legközelebbi barátaiknak és családtagjaiknak se beszéljenek munkájukról. Az egyes régiók ellenőrzései után a Michelin kalauz igazgatója találkozik a régióban működő csapat ellenőreivel, hogy az úgynevezett csillagüléseken megvitassák az egyes éttermek végső értékelését. Ezek az ülések gyakran napokig tartanak, hiszen minden egyes létesítményt egyenként vesznek górcső alá, és addig üléseznek, amíg egyhangú döntés nem születik. Az eredményeket azután az ország vagy régió specifikus útmutatóban teszik közzé. És akkor a csillagok. A Michelin által osztogatott minősítések közül a legismertebbek az úgynevezett Michelin csillagok. Ezek az inkább virágra hasonlító szimbólumok jelzik a világ legizgalmasabb konyháit, megjelenésüket általában nagy izgalom előzi meg, mint az éttermi világban, mind a gasztronómiáért rajongók körében. A Michelin kalauz pontosan meghatározza, hogy egyes csillagok által képviselt minőséget, de fontos tisztázni, a Michelin csillagokat az éttermek kapják, és nem a séfek. Nincs olyan, hogy Michelin csillagos séf, Michelin csillagos étterem van. Ha a konyhafőnök elhagyja az éttermet, a csillag nem megy vele együtt. Az étterem konyhájának lehetősége van megtartani a kiérdemelt csillagot vagy csillagokat, de ez már nagyban múlik az érkező új séf tehetségén és vezetői képességein is. Az egy Michelin csillagos helyeken magas színvonalú konyhát találunk, ezeken a helyeken érdemes megállni, ha feléjük visz az utunk. A kétcsillagos kategóriában olyan helyeket találunk, melynek kiváló konyhája megér egy külön kitérőt is. A legmagasabb, 3 Michelin csillagos helyek pedig azok a kivételesen magas minőségű éttermek, amikért érdemes külön utazást is tervezni. És milyen sokan teszik? Az éttermek tehát 0 és 3 csillag közötti értékelést kaphatnak ételeik minőségéért. A fogások vizsgálata 5 kritérium alapján zajlik. A felhasznált alapanyagok minősége, az ízek és a főzési technikák mesteri elsajátítása, a séf személyisége a konyhában, az ár-érték arány és a látogatások közötti következetesség a meghatározó szempontok. Ez persze nem a feltételek teljes listája, inkább csak nagy vonalakban vázolt irányelvek. A Michelin nem is kívánja nyilvánosságra hozni az összes feltételét, nehogy az egyes séfek kipipálandó tétellistaként kezeljék ezt, és ezekre koncentráljanak eredeti, izgalmas, önazonos konyhák kialakítása helyett. A végső minősítést soha nem egyetlen látogatás vagy ellenőrzés alapján döntik el. Ehelyett az ellenőrök egy csoportja többször is meglátogatja az éttermeket, hogy biztosítsa a minőség egyenletességét. A legfontosabb, hogy a névtelen bíráknak utasítást adnak ki, hogy a csillagok odaítélésekor ne vegyék figyelembe az étterem berendezését vagy a kiszolgálást. Lehet, egy étterem lenyűgözően berendezett és a pincérek aprólékosan képzettek, de ha az ételek nem felelnek meg a követelményeknek, akkor a hely nem kap csillagot. Hasonlóképpen egy visszafogott berendezésű, de kivételes ételeket kínáló étterem is jogosult lehet a teljes csillaghármasra. A Michelin csillagok esetében csak az étel számít. Az elérhető legmagasabb minősítés a 3 Michelin csillag. Bár a Michelin csillag a leghíresebb, nem csak ez az egyetlen elismerés, ami a kalauzban szerepel. A csillagok mellett a Michelin 1955 óta, a Bib Gourmand 2016 óta a Michelin Plate, 2020 óta pedig a zöld csillagot is kiosztja, ha az adott régióban ezekre érdemes helyet talál. Bib Gourmand. A Bib Gourmand szokták tévesen a Michelin csillag előszobájának is nevezni, sőt, megint csak tévesen alacsonyabb értékű díjazásnak tekintik. Valójában a Bib Gourmand egy külön kategória, amely a zsebbarátabb ár-érték arányban kiváló konyhákat ismeri el. Míg a csillagos éttermeknél nincs árkorlátozás, a Bib Gourmand éttermeknek egy bizonyos meghatározott ár alatt kell 3 fogásos menüt kínálniuk, amelyet a helyi átlagárak határoznak meg. Ez Európában jelenleg 35 euró. A Bib Gourmand tehát semmiképpen sem vigasz díj. A minősítés szimbóluma 1997 óta a Michelin kabala figurájának a mosolygó képe, a Bibendum, ami jó összhangban van ezzel a népszerű, szerethető kategóriával. Azokat az éttermeket, amelyek nem nyertek csillagot, vagy nem kaptak Bib Gourmand minősítést, de a Michelin ellenőrök felkeresésre érdemesnek tartják, a Michelin tányér jelöli. Ezek azok az ajánlott, katalógusba került éttermek, amik, bár a csillagokig még nem érnek fel, konyhájuk figyelemre méltó. A Bib Gourmand helyett inkább a Michelin Plate az, ami a csillag előszoba lehet, hiszen ezt az értékelést ugyanazon szempontok alapján ítélik oda egy étteremnek, mint a csillagokat. Gyakran előfordul, hogy az étterem először ajánlottként kerül be a katalógusba, a csillag csak később jelenik meg a neve mellett. Zöld Michelin csillag. A zöld Michelin csillag különálló a kalauz összes többi kitüntetésétől, és csak olyan éttermeknek ítélik oda, amelyek a fentieken túlmenően etikusan és környezetbarát módon működnek. A zöld csillagot csak azok az éttermek kapják meg, amelyek már rendelkeznek más Michelin díjjal, legyen az Michelin csillag, Bib Gourmand vagy Michelin tányér. A zöld csillag bevezetésekor a Michelin kalauz elárulta, hogy ellenőrei nem követnek konkrét kritériumokat a cím odaítélésekor, tekintettel arra, hogy minden étterem és régió egyedi feltételekkel rendelkezik. Az ellenőrök azonban valószínűleg több tényezőt is figyelembe vesznek, többek között azt, hogy az étterem helyi és szezonális alapanyagokat használ-e, az élelmiszer hulladék mennyiségét és a hulladékgazdálkodást, az ökológiai lábnyomot és a beszállítók megbízhatóságát. És ezentúl vannak még egyéb szimbólumok és egyéb minősítések is. A különböző régiók katalógusaiban különféle szimbólumokkal találkozhatunk. Külön jele van a figyelemre méltó borkínálatnak, vagy a szaké választéknak, piktogram jelzi a szép kilátásra nyíló teraszt, a street food kategóriába eső éttermeket, vagy azt, ha a pultnál ülve szolgálnak ki minket. Az étterem kényelmét, belső dizájnját keresztbe tett kés villaikonja jelzi, de kiemelt jelzést kapnak a régió sajátos konyháját bemutató figyelemre méltó helyek. Így például a spanyolországi katalógus feltünteti a tapaszbárokat, míg az angliai kalauzban a felkeresésre érdemes pubokat jelzi külön képecske. A csillagok, tányérok és mosolygó kabala figurák jelezte minősítések mellett a Michelin kalauzban találhatunk különleges díjakat is. Ilyen például a katalógus által a legjobb borszakértőnek odaítélt Michelin Sommelier Award, de külön díjjal Michelin Young Chef Award-ra jutalmazzák az év ifjú chef felfedezettjét, de kiadhatják a Michelin Opening of the Year külön díjat is. Az utánpótlás képzésben kiemelkedő munkát végzőket a Michelin Chef Mentor Award ismeri el, a személyzet és a házigazda munkáját pedig a legjobb szerviz díjával tüntetik ki. Az akkor szálloda vállalat újjáéleszti az eredeti, legendás Orient Express vonatot, sőt, 2024-ben megnyitja az első Orient Express márkájú hoteleket is. A várhatóan 2025-ben útjára induló vonat terveit egy párizsi VR kiállításon mutatták be. Az eredeti Orient Express 1883 és 1977 között kötötte össze Párizst Isztambullal, a két város között nem egészen 76 óráig tartott az utazás. A legendás név nem tűnt el teljesen az európai vasúti hálózatról, de az akkor által újra gondolt egyben a 21. századi igényeknek is megfelelő vonaton az a 17 eredeti vasúti kocsi, ez 12 háló, egy étkező, 3 társalgó és egy podgyászkocsi is közlekedik majd, amelyekre 2015-ben bukkant rá Arthur Mettetal történész a lengyelországi Malaszevice vasútállomásán. Az első Orient Express-t egy belga mérnök, George Nagelmackers tervezte 140 évvel ezelőtt. A vonatot 1924-ben újra tervezték, és most is újra álmodják. Az Orient Express központi attrakciója egy Art Deco stílusú bárkocsi lesz, zöld bársony kárpittal és üvegpulttal. Az asztalokon csörgő óra jelzi majd, hogy elérkezett a vacsora vagy a koktélok ideje. Az asztal egyik gombját megnyomva már szolgálják is fel a pezsgőt, egy másikkal pedig a személyzetet lehet majd hívni. Az étkező kocsiban tükrös mennyezet alatt hangulatos lámpaernyőkkel megvilágított asztaloknál fotelekben ülve fogyaszthatják el az utasok az ebédet és a vacsorát. A lakosztályokban nemes fa és bőrborítású válaszfalak, fával, gyöngyházzal és bronzzal kirakott fejtámlák nyújtanak csodás látványt. Az akkor említett 6 Orient Express La Dolce Vita vonatot is üzemeltet majd 2023-tól, ezek Olaszország 14 régióján keresztül fognak közlekedni, római, firenzei és milánói megállókkal, illetve később Rómából Párizsba, Splitbe és Isztambulba is indulnak majd járatok. Ezzel párhuzamosan az Accor egy új Orient Express Hotels márkájú luxus szállodaláncot is alapít. 2024-ben nyílnak meg az első házak, az Orient Express La Minerva Rómában, valamint a 45 szobás tetőkertes Orient Express Palazzo Donna Giovanelli Velencében. Riadban pedig 2030-tól terveznek üzemeltetni egy további Orient Express szállodát. És még pár érdekesség az Orient Expressről. Az Orient Express számos bestsellernek és mozifilmnek volt ikonikus helyszíne, azonban a luxusvonat jóval több ennél. Helyet kapott a művészetben és az irodalom történetben is, nem véletlenül. Az eredeti Orient Express víziója egyértelmű volt, lehetővé szerette volna tenni azt, hogy az európai utazás egy fényűző, kényelmes dolog legyen abban az időszakban, amikor az utazás veszélyes és kiszámíthatatlan volt. Az Orient Express 1883. október 4-én tette meg az első útját, 40 utassal a fedélzetén indult el a párizsi Jacques de Lay pályaudvarról, az úti célja pedig Konstantinápoly volt. Az út 13 napig tartott, és olyan városokban megállt, mint München, Bécs vagy Várna. Az eredeti Orient Express vonatok a 20. század elején élték aranykorukat, az 1930-as években voltak a legnépszerűbbek. 70-re azonban a fényük megkopott, a vonatutak helyett a légi közlekedés vált vonzóvá az utazni vágyók számára. Utolsó útjára 2009. december 10-én indult, 4 nappal később, december 14-én pedig eltűnt az európai vasúti menetrendekből. Az 1970-es években az Orient Express-t üzemeltető gazdasági társaság hanyatlani kezdett. Egyre kevesebb utas mellett folyamatosan nőttek a felújítási és a karbantartási költségek. A vállalat végül úgy döntött, hogy a vonatokat eladják elsősorban a francia, az osztrák és a német nemzeti vasúttársaságoknak. Az 1980-as évek elején két amerikai vállalkozó is megvásárolt több vonatot, aminek köszönhetően megszülethetett a Venice Simplon Orient Express, ami Londonból Velencébe és Európa más városaiba viszi az utasokat. Az Orient Express-szel számos híresség, politikus és arisztokrata utazott, az interjőr minden egyes darabja a stílusosságot és az eleganciát hirdette. Az Orient Express 7 olyan kocsival rendelkezett, amely történelmi szempontból is kiemelkedő volt, ezeket francia művészek alkotásai díszítik, és Isztambulba, Londonba, Párizsba és Velencébe szállították az utasokat. Az Orient Expressen utazni önmagában is élvezett volt, de a Le Train Bleu testesítette meg az igazi luxust. A vonat elegáns metálkék színben pompázott és aranydíszítést kapott, hogy méltán legyen főszereplője Agatha Christie Gyilkosság az Orient Expressen című művének. Évente közel 350 ezer ember teljesíti a zarándoklatot, az El Camino-t, ez ugye a Szent Jakab út, amely több útvonalat foglal magában, ám mindig a spanyolországi Santiago de Compostela katedrálisban ér véget. Európában és a világ más részein is számos olyan hosszú távú gyalogos útvonal létezik, amely a Camino élményt, vagy legalábbis hasonlót kínál. Ezek az útvonalak akkor is tökéletesek lehetnek, ha már teljesítette valaki a Caminót, és más útvonalakat keres, ígéri az Euronews, amely össze is gyűjtött néhányat az El Camino alternatíváiból. Az egyik a Via Transilvánica Romániában. A 2022-ben átadott 1400 km hosszú útvonal az ország északi részétől dél felé halad, érintve 108 várost és falut. A turistaút létrehozásának ötlete Alin Jusserju fejében született meg 12 évvel ezelőtt, aki az El Caminohoz hasonló útvonalat szeretett volna létrehozni. Az álmot több mint 10 000 önkéntes segítette megvalósítani. Az első ember, aki teljes hosszában végigjárta a Kárpátokon keresztül vezető útvonalat, maga Jusserju volt, 2 hónapig gyalogolt a Románia északi részén található Putnától a szerb határhoz közeli Szörényvárig. A másik ilyen ajánlat a Via Frassigena, svájci és olaszországi szakaszokkal. Ez az egyik legrégebbi feljegyzett zarándok útvonal Európában, a teljes több mint 2000 km hosszú útvonal az angliai Canterbury székesegyházból indulva Franciaországon és Svájcon át vezet Rómáig, Péter és Pál sírjáig. Azonban a legtöbb zarándok Svájcban, a Szent Bernát hágónál kezdi meg a zarándoklatot, az út hossza így is több mint 1000 km. Míg az El Camino-n számos zarándok szállás található, itt nincsenek ilyenek. A Via Frassigena tehát ennyiben más élményt kínál, viszont azt is lehetővé teszi, hogy érdekes városokat ismerünk meg a zarándoklás során. A harmadik javaslat Japánba szól, Kumano Kodo és Shikoku Henro. A Kii félszigeten található Kumano Kodo 70 km hosszú. Több ösvényből áll, amelyek mind a középkori Kumano templomhoz vezetnek. A zarándokút több régión is keresztül halad Japán délkeleti részén, hegyeken és gyönyörű falvakon át. A Shikoku szigeten található Shikoku Henro 1200 km hosszú és körkörösen fut. A 4 prefektúrán keresztül haladó, ennek megfelelően 4 szakaszból álló útvonal mentén 88 templomot és számos másik szent helyet lehet meglátogatni. A Kumano Kodohoz hasonlóan ez a zarándok út is a középkorból származik, és először egy Kukai, más néven Kobo Daishi nevű buddhista szerzetes térképezte fel. A szerzetes a Shingon buddhizmus fontos alakja volt, aki élete nagy részét a vallás eme ágának terjesztésére áldozta. A Szent Olaf út viszont már Norvégiában található, amelyik ugyancsak egy ősi zarándok út Európában. A rajta járó túrázók 9 különböző összesen, mint egy 3000 km hosszú útvonalon, nyugodtájakon, festői falvakon átközelíthetik meg a Trondheimi székesegyházat, ahol Szent Olafot eltemették.
Az utazók 1032 óta használják az utat, amelynek mentén számos menedékhelyet építettek az évszázadok során. A Szent Olaf út megtétele kicsivel több tervezést igényel, mivel a szálláshelyek nagyobb távolságra vannak, mint máshol. Az itteni zarándoklás szezonjai májustól augusztusig tart, ősszel már nem érdemes útra kelni a rossz idő és a rövid nappalok miatt. Mások a viszonyok Törökországban a Lükiai úton. Az út azon ősi útvonalak kombinációja, amelyeken egykor a lükiai emberek jártak, a türkiszkék színű tenger mentén, sziklás partokon és elhagyatott strandokon átvezet. Lükia a történelmi neve a Teke félszigetnek, amely Törökország délnyugati részén nyúlik a földközi tengerbe. Az 509 km hosszú úton a régiót egykor uraló ősi civilizáció számos emlékét felfedezhetjük. Az útvonalon a szálláshelyek távol helyezkednek el egymástól, és néhány falu között túl nagy a távolság ahhoz, hogy egy nap alatt lehessen megtenni az utat. Ez azt jelenti, hogy ha végig akarunk menni az útvonalon, akkor egyes pontjain táborozni kell, és persze a felszerelést is cipelni kell gyaloglás közben.
Most rövid hírek következnek, majd könyvekről lesz szó. Olá Andreára érdemes hallgatni, hiszen remek könyveket ajánl, ezúttal pedig egy angol thrillert. Könyvben utazom című műsorából szemezgetünk majd.